Beaton Studio.
Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 48. epizódja. Ma a könyves világ egyik legmegosztóbb és gyakran ismételt témájával foglalkozunk. Ha ez felmerül egy társaságban, ahol olvasók beszélgetnek, akkor tapasztalataim szerint garantáltan több részre szakad a csapat. Véleménye viszont mindenkinek van. Ez a téma pedig az e-könyv. Támogatói, rajongói és hithű ellenzői is vannak. Ma két olyan szakember lesz a vendégem, akik hosszú évek óta foglalkoznak az e-könyvekkel. Kiderítem, hogy miért ilyen drága az e-könyv és miért ilyen megosztó, hogy mennyien olvassák ezeket, és hogy mi az oka, hogy a külföldön nagyon népszerű e-formátum valahogy itthon nem robbant be, mint ahogy várták. Sőt, sokan az e-könyv bukásáról és a papíralapú könyvek reneszánszáról beszélnek. Aztán Gacsal Ádám szinkronszínész lesz a vendégem életem könyverovatomban, aki Harry Potter, azaz Daniel Radcliffe magyar hangja volt a filmekben, és igazi Harry Potter rajongó együtt nőtt fel ezzel a szereppel. Aztán én is hozok egy letehetetlen olvasmányt, amit természetesen e-könyv formátumban olvastam. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg, miről fog szólni a Beaton Studio legújabb műsora.
Egy életünk van, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az baromi sűrű lenne.
A tied nagyon az?
Nagyon. Piszkosul az.
Újra itt a Felforgatók, a podcast bátor magyarokról.
Nem lehet saját magammal szembe azt a luxust megengedni, hogy mondjuk össze a molyak.
Kadarkai Endre vagyok. Az elkövetkező hetekben 10 olyan ember történetét mesélem el, akik letértek a kitaposott ösvényről, és saját utat választottak.
Azokból a körhintekből, amik nem olyan irányba forognak, amit számomra komfortosan, azokból általában kiszállok.
Akik átírták a játékszabályokat. Akik, ha elbuktak, azért is újra kezdték.
6 éves koromtól úgy nőttem föl, hogy nekem minden héten, minden évben bajnoknak kell lennem.
A felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. Akik, ha valamiben hisznek, amellett a végsőkig kitartanak. Ha borászatra bök rá az édesapja, akkor ön most a borászatot megreformáló magyar üzletember?
Szerintem igen. Hegyeket tudtam volna elordani a hátamon.
Legyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók.
Viszont előtte irány a medikus presszó.
Kövessetek minket, iratkozzatok fel a Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Mondd Ákos, egy fiatalember miért akar hullákat fényképezni?
Beaton Studio.
Ha könyvekről van szó, akkor az olvasók azonnal két táborra szakadnak. Van, aki számára nem teljes az olvasás élménye a könyvillata, annak lapozása és a papír érintése nélkül. A másik tábor számára pedig ez mind mellékes, és imádják azt a sok-sok előnyt, amit az e-könyv hordoz. Hogy csak egyet említsek, egyszerre akár több száz könyv is nálad lehet, szóval utazáshoz azt hiszem az egyik legjobb társ. Ma utána járok, hogy most 2020-ban mi a helyzet az e-könyv piaccal itthon. Külföldön dübörög, de itthon még azért mindig nagyon kicsi azoknak az aránya, akik e-könyvre állnak át. Mi állhat a háttérben? Vendégem Csordás Takács Attila, az e-könyv Magyarország ügyvezetője lesz. Ez a cég a legnagyobb e-könyv kereskedő ma itthon, ami a Libri és a Lira közös elektronikus könyvterjesztő leányvállalata. Mielőtt viszont belevágnánk a beszélgetésbe, kezdjük egy kis történelemmel, háttérrel. Az e-könyv a definíció szerint egy számítógépes fájl, amit tulajdonképpen egy webshopról megvásárolva letölthetünk az e-könyv olvasónkra. A későbbiekben még nagyon sokat beszélgetünk a készülékekről is, segítünk nektek választani, hogyha úgy döntenétek, hogy szeretnétek megismerkedni az e-könyvolvasókkal, úgyhogy most csak néhány gondolat, mert hogy fontos tudni ezen a ponton, hogy az e-könyvolvasók legfőbb ismérve, hogy e-ink technológiával vannak ellátva, ami egész egyszerűen egy szemvédelmet jelent. És ha innen indítom, akkor az e-könyv története valahol a 2000-es években kezdődik, amikor a Sony előáll az első ilyen e-ink technológiás olvasó. De vitathatatlanul az Amazon volt az, amelyik fellendítette a piacot. Attila, hol és hogyan kezdődött a te olvasatodban az e-könyv története?
érdemes megemlíteni, hogy amiből kinőtte ez magát, az talán a PDF, aminek viszont annyiban azért mégiscsak más volt a megjelenése, hogy egy fix lapképe volt. Az újfajta e-könyveknek pedig pont az a lényege, hogy bármilyen képernyőn nézed, mindig az adott eszköz megjelenítőjéhez újra tördeli magát a szöveg, és ezért volt döntő fontosságú ezeknek az e-inkes e-könyvolvasóknak a megjelenése, mert ezekkel jelent meg az EPUB formátum, ami az elektronikus publikációnak az angol nyelvű rövidítése. Annyiban mindenképpen érdemes kiemelni az Amazont, hogy ők voltak azok, akik berobbantották ezt a piacot, meg ennek a formának az elterjedtségét. Ott ez volt az üzleti modell, hogy nagyon olcsón adták a készülékeket, szinte a bekerülési költség alatt, és az volt az elgondolás mögötte üzletileg, hogy a tartalmon visszahozza majd az árát a kereskedőnek is, és be is jött, mert nagyon elterjedt a Kindle olvasó, nagyon sokan megszerették ezt az olvasási formát. És a másik nagy szereplő, aki belépett, akit már így részben említettem, az iPhone-okkal, meg az iPad-ekkel az Apple volt.
Attila, hosszú ideje dolgozol már e-könyvekkel, így gyakorlatilag az összes gyakran ismételt kérdésemmel számtalan szó találkoztál. Azt hiszem, hogy álmodból felkeltve is tudnád ezekre a kérdésekre a választ. Felteszem most neked a három leggyakrabban ismételt kérdést, amit az e-könyvekkel kapcsolatban rendre megkapsz. Szerintem ez egy jó alapot tud adni ahhoz, hogy a továbbiakban az e-könyvekről tudjunk beszélgetni, és hogy egyáltalán képbe legyünk azzal, hogy az olvasókat mi érdekli, mik azok a kérdések, amik felmerülnek bennük. Szóval az első ilyen kérdés, hogy minek van egyáltalán szükség az e-könyvekre?
Rengeteg pénzt, időt és helyet megspórolhat az ember. Én például azt is szoktam mondani, hogy mi helyet árulunk a lakásokban. Nyilván akinek sok könyve van, és költözött már, az tudja, hogy milyen kínlódás a különböző dobozokkal órákon át, vagy napokon át hurcolkodni. Tehát ilyen értelemben mindenképpen érdemes kiemelni azt, hogy rengeteg helyet meg lehet spórolni azzal, hogy nyaralásnál mondjuk az ember nem pakolja tele a bőröngyét, vagy szórakoztató irodalomból olyannal, amit nem biztos, hogy hosszan a polcán akar tartani az ember, mindenképpen praktikus, elektronikus formában megvásárolni, de lehet olyan oldalról is megközelíteni a kérdést, hogy például szakkönyvekbe egyszerűbb mondjuk elektronikus formába keresni, vagy kiemelni. Van, aki még mindmáig eretnekségnek tartja, hogyha mondjuk összefirkálunk egy könyvet tollal, és ezt például át lehet hidalni egész egyszerűen e-könyveknél, mert ott bármikor ki lehet emelni, meg el lehet tüntetni, és hát azért azt is meg lehet említeni, hogy emiatt szoktak néha sopánkodni az e-könyveket fogyasztók, hogy miért nincs ingyen, vagy miért nincs minden könyv 1000 forint alatt, de azért még mindig jelentős árelőnye van a papírkönyvekkel szemben.
Kicsit fel is vezetted már a második kérdést, de akkor azért megkérdezem egészen pontosan, hiszen ebben állapodtunk meg, hogy miért nem ingyenes az e-könyv?
Hogyha megnézzük, hogy hogyan áll össze az ára egy könyvnek, most tekintsünk el a formátumtól, akkor azért, hogyha megnézzük, vannak olyan visszatérő elemek, amik mindenféle formátumnál megvannak. Tehát egy jogdíjat ugyanúgy ki kell fizetni, szerkesztését, fordítását ugyanúgy ki kell fizetni a könyvnek, aztán vannak különböző specifikus részei az árnak. Meg szoktak lepődni az emberek, amikor kiderül, hogy mondjuk egy papírkönyv teljes árának kb. 10-15%-át teszi ki a nyomdaköltség, és azért vannak olyan költségösszetevők, amik meg csak az e-könyvnél vannak meg, például egy magasabb áfa tartalom, tehát míg a papírkönyvekre 5%-os áfa vonatkozik, addig bár az Európai Uniós irányelv, ami ezt kötelezővé tette korábban, már tavaly megszűnt, de még mindig magasabb áfa kulcs az elektronikus könyveké, ami 27%-os jelenleg, holott már lehetne az is 5%-os. Magasabb szokott lenni a szerzői jogdíj is, amit az író vagy az irodalmi ügynökség, aki az írót képviseli, kap az eladott példányok után, míg ez jellemzően a papírkönyveknél 8-10% vagy 12% szokott lenni, addig az e-könyveknél 20-25%-nál kezdődik, tehát jóval magasabb ez a költség.
Attila, mi az oka annak, hogy csak nálunk 27% az e-könyv áfája, és ahogy azt mondod is, ráadásul már lehetne ugyanúgy 5% az áfa, mint a nyomtatott könyv esetén?
Hát ennek egész egyszerűen az az oka, hogy a kormány még nem döntött úgy, hogy lejjebb viszi. A magyar könyvkiadók, tehát az MKK, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete már megkereste több alkalommal a kormányt, legutóbb a koronavírus helyzet kapcsán egy javaslatcsomaggal, hogy mi az, ami nagyon fontos lenne a könyvfiac kisegítésében, és ennek is az egyik eleme az volt, hogy vigyék lejjebb az áfát, de de úgy tudom, hogy nem történt erre még reakció kormányzati oldalról. Tehát semmilyen jogi akadálya nincs, ami korábban volt, ez az egyetlen, ami akadályozza, hogy még nem történt meg ez a lépés, ami reméljük azért meg fog történni előbb-utóbb.
A három leggyakoribb kérdést ígértem, jöjjön hát az utolsó, miszerint hatalmas a harc az e-könyv és a hagyományos papírlapú könyvek között, megnyeri-e a háborút az e-könyv?
Igen, ez az, amit nagyon szoktam utálni, hogyha különböző médiumokban, meg mindenféle helyeken ilyen harcos terminológiával beszélnek az e-könyvekről, meg a papírkönyvek szembenállásáról, holott valójában ez nem is egy szembenállás, szerintem nagyon jól megférnek egymás mellett. A valóság az, hogy nemzetközileg is, meg Magyarországon is kialakult egy hibrid piac. Nem az történt, amitől nagyon sokan tartottak, hogy kanibalizálni fogja az e-könyvpiac a papírkönyvek piacát, és elveszi a teret a papírkönyvek elől az e-könyv, hanem a valóságban igazából nagyon jól kiegészítik egymást. Az látható, ami például Amerikában is egy elterjedt szokás, mondjuk az Amazonnál megjelentek az úgynevezett Kindle singulok, ami azt jelenti, hogy ha megjelenik egy fontosabb regény mondjuk, akkor gyakran a szerző ír hozzá egy felvezető novellát, vagy egy rövid történetet, ami kapcsolódik. Ez megjelenik mondjuk $1 vagy $2, kifejezetten ösztönzi akár arra, hogy a papírkönyves változatot megvegyék mondjuk. Az látszik Amerikában is, hogy ott például az Amazonnál belőtték a puha fedeles és a kemény fedeles papírkönyv ára közé az e-könyvet, ahhoz képest, hogy nálunk sokszor az a kérés, hogy akár 1000 forint alatti vagy ingyenes legyen az e-könyv, de nálunk is látszik az, hogy már felismerték a kiadók azt, hogy milyen lehetőségek vannak ezeknek az összekapcsolásában, és akár vannak önálló sorozatok is, például a Lakatos Levente most kezdett egy új, teljesen önálló e-könyves sorozatba, de pont nála is volt olyan, hogy párhuzamosan megjelent például a Szigor könyv sorozata papírkönyvben, és egy picit előtte e-könyvben már kisebb egységekre bontva külön megjelentette, de lehet említeni például a történelmi regényekkel jelentkező sikerszerzőt Fábián Jankát, akinek szintén volt olyan, lehet említeni krimi oldaláról például Kondor Vilmost, aki népszerű krimi szerző hazánkban, és nála is volt a Libri kiadónál olyan, hogy megjelent felvezető történet egy hosszabb regény előtt, de egyre több olyan e-könyves megjelenést lehet találni, ami kapcsolódik papírkönyvekhez. Tehát egyáltalán nem az látszik, hogy ezek háborúba lennének, és akkor most le kell győzni az egyiknek a másikat, és akkor most ez áll győzelemre most azt fogja megnyerni a háborút, hanem sokkal inkább ezek békében megférnek egymás mellett, és vannak olyan dolgok, ami papírkönyvben fog megmaradni teljesen önállóan, tehát egy ajándékkönyvet, tehát mondjuk egy művészeti albumot, nagyon valószínűtlen, hogy e-könyvbe vennék meg karácsonyra a családtagomnak, mint ahogy mondjuk egy novellát, ami nincs értelme, mit tudom, 20-25 oldalt megjelentetni nyomtatott formátumba, azt meg valószínűleg elektronikus formátumba fog megmaradni, és ezek így még nagyon hosszú ideig szerintem békésen megférnek egymás mellett, anélkül, hogy eltűnne akár az egyik, akár a másik.
Bár őszintén szeretném, hogyha soha többé nem kellene kiejtenünk ezeket a szavakat, de Attila, hogyan hatott a járványhelyzet és a karantén az e-könyvek piacára? Olvastam sok helyen, hogy duplájára nőtt a forgalma az e-könyveknek. Te hogyan látod ezt a helyzetet?
Először is én sem szeretném, hogyha a karantén szót gyakran kellene még, vagy egyáltalán kellene még emlegetni. Egyébként, ha szabad ilyet mondani, nyertesen kerültünk ki ebből a helyzetből, mert hogy nagyon sok olyan ember, aki eddig iszonyodott az e-könyvektől, most ráfanyalodott, vagy hogyha kicsit szebben fogalmazok, nagyon sokan találták meg most ezt az olvasási formát. Nekünk főleg áprilisban elképesztő forgalom növekedés történt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a hagyományos könyv szakmában, meg könyvpiacon, papírkönyves piacon, meg az e-könyves piacon is a karácsony jelenti a legnagyobb forgalmi kiugrást a december. Most ehhez képest nekünk áprilisban jóval magasabb volt a forgalmunk, mint korábban tavaly decemberben, vagy bármikor. Tehát egyértelműen óriási növekedés volt. Nyilván ezzel együtt is a papírkönyves piacnak még töredéke az e-könyves piac, tehát ott mondjuk 40 milliárd körüli forgalomról beszéltünk a papírkönyveknél, és ehhez képest tavalyi évben mondjuk körülbelül ilyen 2%-a, tehát ilyen 400 millió körüli volt az e-könyves piac. Ez idén egy elég komoly növekedést fog produkálni várhatóan. Még nyilván nem látjuk az év végét, hogy mi lesz, de az már most látszik, hogy elég jelentős növekedés várható az idei évben ehhez képest. De az is látható, hogy azért nem lesz hirtelen 10-20%-a a papírkönyves piacnak ezzel együtt sem. Tehát továbbra sem kell félnie attól a kiadóknak, hogy hirtelen eltönnének a papírkönyvek.
Egészen átfogó képet adtál nekünk Attila az e-könyvekről, annak múltjáról és jelenéről, és azt hiszem, hogy a legfontosabb abból, amit mondtál, az, hogy a szemléletünkön kell egy picit változtatni, vagy kell változtatnia azoknak, akik egy kicsit még az e-könyvek ellen vannak, hiszen nagyon jól mondtad, hogy ez a kettő dolog, a hagyományos könyv és az e-könyv nem áll háborúban egymással, hanem megfér egymás mellett, sőt, meg kell találnunk azokat a helyzeteket, amikor sokkal jobb akár e-könyvet olvasni, és azt, amikor sokkal jobb hagyományosat. Szóval Attila, nagyon köszönöm a beszélgetést.
Köszi szépen.
Szerintem azért jó olvasni, mert az ember sokkal jobban megismerheti saját magát, sokkal jobban megismerhet másokat, és ezáltal elfogadóbbá válik magával szemben és másokkal szemben, és nekem az olvasás terápia. Pokornélia vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast.
Azt ígértem nektek, hogy készülék mustra is lesz a mai adásban, mert hogyha szimpatizáltok az e-könyvekkel, és esetleg kipróbálnátok egy e-könyvolvasót, akkor most adunk ehhez egy kis kapaszkodót, hogy melyiket érdemes választanotok, mert azt hiszem, hogy sokan el lehetünk veszve ennek tengerében, hiszen elképesztően sok készülék van, úgyhogy most segítünk egy picikét ezek között válogatni. Vendégem és segítőtársam ebben Varga Csaba, a Papírontól blog alapítója és írója. Vele fogjuk a legnépszerűbb e-könyvolvasókat most végignézni, hogy melyiket érdemes választanunk, és miért. Felkérést kaptam a Jaffa kiadótól, hogy mutassuk be Mörk Leonóra könyvét, a Herceg és a Lányka című regényt online, de a karantén miatt csak e-könyvben adták ki, tehát nekem is ebben a formában kellett elolvasnom, mivel nekem nem volt olvasóm, egy barátnőm kölcsön adta a Kindle-jét. És azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút meggyőzött az e-könyvolvasó és maga az e-könyvvilág. Megadta az olvasásnak azt az alapvető élményét, amit egy hagyományos könyv is. Készülvén a mai interjúra tehát beszereztem a kölcsön Kindle mellé egy pocketbookot is, mert előzetesen Csaba azt javasolta nekem, hogy ezt a kettőt mindenképpen teszteljem, mert ezek fogynak a legnagyobb számban, illetve ezek talán a legnagyobb piacvezetők és legjobb olvasók, de azért még más készülékeket is megemlítünk a folytatásban. Szóval Csaba szerint, tehát ha én hozzá nem értőként, laikusként szeretnék egy e-könyvolvasót, akkor milyen szempontokat kell, hogy figyelembe vegyek a választásnál?
A legfontosabb szempont, amit te is elmondtad, hogy e-ink kijelzővel rendelkezzen ez a készülék. Régebben egyébként voltak LCD kijelzős e-könyvolvasók is, de manapság már hála Istennek ezek szinte teljesen visszaszorultak, és hogyha valaki e-könyvolvasót keres és bemegy bármilyen műszaki áruházba vagy az interneten böngész, akkor az e-ink panel lesz az e-ink kijelző lesz az, ami alapvetően azonosítja majd ezt a készüléket. És innentől kezdve ugye gyakorlatilag azt kell eldönteni, hogy mennyit szánunk rá, ugye ez egy funkcionális eszköz, gyakorlatilag semmi másra nem jó, csak dokumentumokat olvasni. A kezdőár az nagyjából ilyen 20 ezer forinttól indul, hogyha ugyanannak akarjuk beszerezni a készüléket. Azért általában egy nagyon alap készüléket lehet vásárolni, de e-könyvolvasásra már az is megfelel, és utána ha hajlandók vagyunk többet rászánni, akkor az igényeink is nőhetnek, nyilván van ezzel kapcsolatban. Egyrészt az e-ink panelnek is van egy olyan tulajdonsága, hogy felbontás, minél drágább a készülék, annál jobb minőségű e-ink panel lesz benne, aminek magasabb a felbontása, ugye ez a szemnek sokkal jobbak lesznek a betűképek ezen a kijelzőn, élesebbek lesznek a betűk, és kényelmesebben lehet olvasni ezeken a magasabb felbontású e-ink paneleken, illetve számos más funkcióval el szokták őket látni. Kényelmi funkciókkal például a középkategóriás vagy drágább készülékekben mondjuk olyan 35 ezer forint felett már vannak úgynevezett kábel nélküli könyvátviteli lehetőségek, be lehet állítani egy bármilyen felhőszinkronizációt a képbe, ugye a Pocketbook is ilyen, ahol Dropboxot és Google felhőt is be lehet állítani, és akkor semmi más dolgunk, csak a megvásárolt e-könyvet berakjuk a felhőnkbe egy megfelelő mappába, utána bekapcsoljuk a készüléket, és akkor az automatikusan beszinkronizálja a könyveket a helyi mappába. Akkor ilyen például a háttérvilágítás, ma már ez is egy elég alap funkció, de azért itt is inkább a középkategóriánál kell keresni azt, ami már megfelelő. Olyan majdnem, mintha ha a szobában külső megvilágítás mellett olvasnánk, mondjuk egy éjjeli vagy egy olvasólámpa mellett. Vannak a felsőbb kategóriás készülékek, mondjuk ilyen 45-50 ezer forinttól felfele, amik már egészen különleges funkciókkal vannak ellátva, például vízállóak, ugye lehet vinni strandra őket, nagyon elterjedt most már ez a változtatható színhőmérsékletű háttérvilágítás, aminek az a célja, hogy napszaktól függően vagy akár magunk, vagy a készülék magát be tudja állítani, hogy milyen színű legyen a megvilágítás, mert ugye tudjuk, hogy a kék fény az viszonylag káros a szemnek, és ugye ahogy megyünk az estébe, és mondjuk sokat olvasunk, akkor ez a fény képes arra, hogy egyre melegebb legyen, vagy mi tudjuk ezt kézzel szabályozni. Ez már tényleg azért a csúcskategória szokott lenni. Vannak most újdonságok, ugye a Pocketbook is hamarosan ki fog jönni a színes e-ink kijelzős készülékkel, amik majd a képregény rajongóknak lehetnek nagyon érdekesek. Ez az egyik újdonság, illetve ugye az alap e-ink panel mérete az 6-6 hüvelyk, vannak extra készülékek, amik 8 hüvelykes vagy 10 hüvelykesek, tervrajzok vagy nagyobb képregények olvasására is alkalmas, de ilyenkor már ilyen 80-100 ezeres kategóriáról beszélünk.
Az előző interjúban már volt szó róla, hogy 2007-ben jött ki az Amazon Kindle-je, 5,5 óra alatt elfogyott a készülék, 2010-re pedig az Amazon már több e-könyvet adott el, mint kemény borítású könyvet. Te hogy látod, mennyire pörög az e-könyv olvasók eladása itthon, ehhez képest, amit hallunk, látunk a statisztikákból, hogy kint elképesztően?
Magyarországon is voltak időszakok, amikor ez népszerűbb volt, azok a vállalkozások, akik e-könyvekkel meg készülékekkel foglalkoztak, főleg a 2010-es évektől kezdve költöttek többet marketingre, többet vásároltak Magyarországon, de ugye sokan elszalasztották azt, amit az Amazon már a kezdeteknél nyújtott, hogy gyakorlatilag az egész világra szállított. 2015-től 17-ig volt nagyon pörgős ez a piac, meg próbálkoztak a cégek, akkor jelentek meg olyan készülékek is, amikor nagyobb hazai számítógépes eszközdisztribútorok is megcsinálták a saját márkájukat. Volt ugye az Expert ZRT-nek az Alcor márkája, amit direkt ők találtak ki, ez egy e-könyvolvasó márka. Volt egy magyar kisebb cég, akik a Kobe nevű márkát kezdték el itthon forgalmazni. De egész jó kis készülékek voltak, az egyik legjobb jellemzőjük az volt, hogy nagyon jó áron voltak ezek megvásárolhatók. És akkor most meg úgy néz ki a piac, hogy a nagyobb internetes áruházakba lehet ezeket megvásárolni, nagyon nagy a választék, minden világmárka képviselteti magát, a Kobo, a Kindle, a Pocketbook, a magyar B-brendek is ott vannak, az Alcor, a Cube is, és gyakorlatilag 10 féle márka közül tud választani az, aki szeretne egy e-könyvolvasót venni.
Én azért azt látom, hogy a többségnek vagy Kindle-je van, vagy most egyre több embernél a Pocketbookot látom, szóval azt mondom, hogy szűkítsük le ezt a kört mondjuk 10-ből 2-re, és segítsünk a hallgatóknak, mik az előnyök és hátrányok, miért érdemes Kindle-t, vagy épp miért Pocketbookot venni?
Én a Kindle-t elsősorban azoknak ajánlom, akik amúgy is az Amazonról szoktak könyveket vásárolni, illetve akik nagyon szeretnek idegen nyelvű könyveket olvasni, mert az Amazonnak gyakorlatilag végtelen készlete van mindenféle könyvekből, és a Kindle eszközök arra nagyon jók, hogy ezeket viszonylag kényelmesen az Amazonnak a sztóriából, akár a készüléken keresztül meg lehessen vásárolni. Az Amazon ugye mögé rak egy nagyon jó kereskedelmi rendszert, kemény másolásvédelemmel ellátott rendszert, ami ugye azt jelenti, hogy ezeket az Amazonon megvásárolt könyveket vagy csak kifejezetten a Kindle készülékeken lehet használni, vagy az Amazon is csinált már ugye mindenféle alkalmazásokat. Hát a Kindle-t kifejezetten azoknak ajánlom, akik világnyelveken olvasnak, végtelen mennyiségű könyvhöz férnek így hozzá, akár a készülékeken keresztül. A Pocketbooknak nagyon jó portfóliója van, az alapkészüléküket már 21-2 ezer forintért meg lehet venni, fiataloknak is, vagy idősebbeknek is nagyon jó megszerettetni a gyerekekkel az olvasást, vagy az időseket rávenni arra, hogy ezen a készüléken olvassanak. A Pocketbooknál másik nagyon fontos opció az, hogy nagyon sok formátumot támogatnak, de hát akár még egy Word dokumentumot is meg lehet nyitni ezeken a készülékeken, de támogatják az összes e-könyves formátumot. Középkategória felett már az összes Pocketbook készülék olyan extra funkciókkal rendelkezik, amiket nagyon érdemes megnézni. Például ilyen a vízállóság, ezekben már mindegyikben van háttérvilágítás, hangos könyveket lehet rajta hallgatni, mert támogatják ezeket a formátumokat is, illetve van, amelyik készülékben van jackdugó bemenet, de szinte mindegyik készülék támogatja a Bluetooth-os hangátvitel, tehát egy Bluetooth-os fülhallgatót simán össze lehet a készülékkel kötni. A Pocketbook az abban erős, hogy számos extra funkciót kínál, meg rengeteg formátumot támogatnak már az alapkészülékek is. Nagyon fontosnak tartják a készülék dizájnját, ami bizonyos körökben nem elhanyagolható, ugye nagyon szép színű készülékeket adnak ki a piacra, meg az általuk kitalált formatervezés az több díjat is nyert már, úgyhogy ők ebben is erősek.
Én azt hiszem, hogy nagyon sok segítséget adtunk most a hallgatóknak, ami alapján már talán könnyebben tudnak választani. Engem két dolog győz meg, hogy tényleg vannak élethelyzetek, amikor könnyebb, praktikusabb e-könyvet tartani a kezünkben és azon olvasni, ahogy említettem, akár étkezés közben, vagy este elalvás előtt. A másik pedig a gyorsaság. Én is amióta nyitottam az e-könyvek felé, és eszembe jut egy könyv, amit nagyon szeretnék elolvasni gyakorlatilag azonnal, és elképesztő az a szabadság, hogy már gyakorlatilag 5 perccel később ott tud lenni az olvasómon. Nem kell sem a futárt várni napokig, sem kimozdulni a lakásból, sem a bolt nyitva tartásához alkalmazkodni, vagy akár a raktárkészlethez. Úgyhogy ezt leszögezhetjük, hogy az e-könyvekkel kapcsolatban a praktikum az egy nagyon-nagyon fontos szempont. Zárásként, Csaba, mit gondolsz arról, hogy Paulo Coelho azt mondja, hogy ő nem hisz a nyomtatott könyvekben, mert szerinte hamarosan múzeumba kerülnek, és csak az e-könyveknek, vagy az e-könyv olvasóknak van jövőjük. Te ezt hogy látod?
Azért ezzel nem értek egyet. Én szerintem a könyv az nagyon sokáig még itt lesz velünk. Az e-könyv olvasó, meg az e-könyv az csak egy választás. Megvan mind a kettőnek a helye az emberek életében. Maga a nyomtatott könyv az olvasás szimbóluma, és ez nem fog változni még nagyon sokáig. Az e-könyvek lehet, hogy előre fognak majd törni egy kicsit jobban, mert ez a fajta praktikum, amiről te is beszéltél, ez az emberek életébe majd jobban előrébb kerül, de azt gondolom, hogy a papírkönyv még nagyon sokáig velünk lesz.
Csaba, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és segítettél nekünk készüléket választani, vagy legalábbis egy picit jobban eligazodni ebben a hatalmas útvesztőben.
Én is köszönöm szépen a meghívást, meg a lehetőséget.
Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Gacsal Ádám szinkron színész lesz a vendégem. Ádám 97 óta szinkronizál, számtalan szerepe volt, de van egy, amiről, bár a hangja sokat változott azóta, de az éles fülű rajongók is biztosan felismerik. Ez pedig nem más, mint Harry Potter karaktere. Ádám árulja el ma, hogy mi életek könyve, de természetesen nem hagyhatom ki, hogy előtte egy picit a Harry Potterről is beszélgessünk. Ádám, te hogy vagy ezzel a történettel? Szereted, vagy már annyira nem, mert mindig erről kérdeznek? Milyen a viszonyod magával a történettel?
Már olyan rég rám égett ez a billog, hogy már habkönnyű témaként kezelem. Már annyira együtt élek ezzel, hogy nem zavar. Az emberek úgy kezdik mindig, hogy biztos unod. Nem unom. Ez olyan, mint a levegővétel. Ez sajnos, nem sajnos. Ez hozzám tartozik, és egy darabig skatujának gondoltam, most már csak olyan, mint az a sepphely a figurának a homlokán.
Hú, de jó hasonlat. Meg hát azért mégiscsak egy olyan történetről van szó, ami milliókkal szerettette meg az olvasást. Én is a Harry Potter generáció tagja vagyok. Szerintem ennek a sorozatnak köszönhetem tényleg, hogy hatalmas könyvmoly lettem, de kíváncsi vagyok, hogy veled hogy volt ez? Hány éves voltál, amikor felkértek, hogy legyen Harry Potter magyar hangja? Akkor már olvastad, vagy csak később ismerkedtél meg a történettel?
Én ezzel párhuzamosan kezdtem el olvasni. Addig anyukám olvasott nekem esténként. Ez lehet, hogy közhelyes, de hogy nálunk ez megvolt. Ez a elalvás előtti hangosan felolvasás. Ő is színésznek készült, aztán egy másik pályát választott végül, de ő rendszeresen olvasott nekem, és talán az első részt még nem is én magam olvastam el, hanem még az ő szavaival hallottam, az ő hangján, és akkor, ahogy felkértek rá, akkor voltam 11 éves, akkor kezdtem el én is magamtól kezembe venni könyveket. És hát ugye magát a Harry Pottert is mindig, azonnal, az nap, ahogy megjelent. Vagy talán egy nappal előtte, nem tudom, hogy volt a protekcióm.
Azért egészen más viszonyod lehetett így a történettel, hogy tulajdonképpen utána átélheted a filmvásznon is, azért egészen testközelből. Neked mit jelentett J.K. Rowling világhírűvé lett története? És mit jelent Harry Potter karaktere?
Nem is a sztori az, ami igazán tetszik, hanem az a millió, az az atmoszféra, amit így maga köré teremt. Olvasod és közben látod. És a hangulata a lényeg. De nálam egyébként általában a könyveknek inkább a hangulata. Teljesen mindegy, hogy miről szól, hogyha így tudja valaki leírni, hogy azt te lássad, amikor olvasod magad előtt.
Akkor te emiatt szeretsz olvasni? Mindig ezt az élményt, a különleges hangulatot és atmoszférát keresed a könyvekben?
Igen, általában a hangulat, ahogy érzem magam közben. Nem kell, hogy valami mély tartalma legyen a dolognak, ahhoz, hogy szórakoztató legyen. Bár egyébként nyilvánvalóan valamilyen üzenetet minden könyv átad, de alapvetően én inkább elmosolyodni szeretek, meg elképzelni valamit, meg úgy meglátni. Emiatt szeretek olvasni, hogy ahogy érzem magam tőle, vagy közben, vagy utána, vagy előtte, ahogy várok rá, hogy mondjuk megint kinyissam.
Ha bármit levehetsz a polcról, te milyen könyveket választasz?
Mondjuk nem sok olyan pillanat van, hogy na most hazamegyek és olvasni fogok. Sajnos nálam ez nem így működik, hanem a két valami között eltelt időt szoktam olvasással, tehát mondjuk megpróbálom hasznosan tölteni, és olvasni tök hasznos. Általában Fonegut, Boris Vian, ez az ilyen groteszk az, ami közel áll a szívemhez, amiből elég három mondat is, amin aztán egész nap gondolkodhatok, meg amin hangosan elkatszantom magam bárhol vagyok.
Ugye arra kértelek, hogy választ ki életed egyik legmeghatározóbb olvasmányélményét, kedvenc könyvét. Mindenkinek nehéz feladat, ezt tudom. Te melyiket választottad?
Boris Viannak a Köpök a sírotokra című nagyon rövid és nagyon velős könyvét választottam.
Boris Vian szerintem a legtöbben a Tajtékos napok kapcsán ismerik, nekem az az egyik nagy-nagy kedvencem. Ezt a Viant ugyan ismerem, de még nem olvastam, úgyhogy kérlek szépen mesélj nekünk, hogy mitől olyan jó ez?
A rasszizmussal megy szembe, tehát hogyha az üzenet oldaláról akarom megközelíteni, akkor nemes ügy az, amiről szól, de egyetlen egy dialógot, ha elolvasol belőle, akkor egyből ráérzel, hogy mennyire kendőzetlen, meg hogy mennyire humoros. Egy fekete férfi van benne, akinek megölik a testvérét, és annak a metódusát írja le, ahogy ő bosszút vesz tulajdonképpen. De hát ahogy ez le van írva, meg amilyen túlzás az egész, az, ami miatt zseniális. És hát a Boris Vian ugye azért szeretjük. Rövidke élete során csak olyan szavakat ejtett ki, vagy írt le, amin nem lehet nem mosolyogni, akkor sem, hogy a szomorú. Talán ennél nincsen jobb Vian. Még szeretem a novellás köteteit is, amiket így utólag gyűjtöttek össze, de ez egy kerek, rövid történet, és borzasztó szórakoztató, és ez az, amit egy svungra el lehet egyébként olvasni.
Akkor, ha jól sejtem, praktikus olvasó vagy, időkitöltőként A-ból B-be jutáskor, tömegközlekedésen olvasol például, nem kifejezetten az én idődet töltöd úgy, hogy olvasol, de mégis miért jó szerinted olvasni, és mikor szánsz erre egyáltalán időt?
Én olvasni akkor szoktam, amikor mondjuk zenét is hallgatnék, amikor kikapcsolnék. Ilyen például egy utazás. Én például nem tudok elalvás előtt elővenni egy könyvet, mert nem tudom, egyszerűen gyenge vagyok hozzá. Viszont amikor praktikus, amikor amúgy sem csinálnék mást, akkor jöhet a könyv bármilyen mennyiségben.
A mai adásban az e-könyvekről beszélgettünk, és hogyha már praktikus olvasó vagy, akkor meg kell említsem, hogy két szakértővel is végigvettük előtted az e-könyv olvasók és az e-könyv előnyeit és hátrányait. És a legfontosabb hívószó a proérvek között pont a praktikum volt. De hogy látsz az e-könyvekhez, Ádám? Olvasol e-könyvet egyáltalán?
Pont most gondolkodtam rajta, 30 éves múltam. Anyukám kérdezte, hogy minek örülnék. Engem nagyon nehéz meglepni, mindig megkérdezik az emberek, hogy mit vegyenek. És az egyik ötletem egyébként az e-book volt, mert kipróbálnám, de nincs vele semmilyen tapasztalatom. Azt tudom, hogy ez a tablet méretű dolog, ez egyébként nem áll tőlem távol, ez tök jó. Sőt, tök hasznos. Elendan nyomkodok valamit, ilyen információfüggő vagyok. Kíváncsi lennék, hogy vajon közelebb hozná-e hozzám az olvasást. Lehet, hogy többet olvasnék, de lehet, hogy hiányozna a könyvnek a szaga, meg a tapintása, ki tudja.
Hát Ádám, hogy hallgass vissza az adás első felét, hát ha hallasz olyan érveket, ami meghozza hozzá a kedved. Nekem például, amikor eljutok legalább egy hétre nyaralni, ha nem is most nyáron, de úgy általánosságban, akkor mondjuk határozottan jól jön egy e-könyvolvasó. Megsporolnám azt a dilemmát a csomagolásnál, hogy na, melyik legyen ez a négy, amit tudok vinni magammal. Úgyhogy hát nagyon sajnálom személy szerint, hogy még senkitől nem kaptál a családból e-könyvolvasót, de hát ha a mai adás majd végleg meggyőz arról, hogy kell neked egy ilyen. Ádám, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Nagyon köszönöm én is.
Lapozza 99-re Szabadoságival.
Mutasd a könyvespolcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Nyilvánvalóan. Úgy tartják, hogy a könyveink elárulják, milyen a személyiségünk. A mai podcastet is azzal zárjuk, hogy én böngészem végig a saját könyvespolcomat, és választok egy könyvet róla, amit szerintem érdemes lenne neked is elolvasnod. Ezen a héten Mörk Leonóra, a Herceg és a Lányka című regényét ajánlom nektek, mert ez volt az első e-könyves élményem, amit az interjúban is említettem, és mert egyébként nagyon szerettem a történetet, és kiváló kikapcsolódás volt a karantén alatt. Abszolút kikapcsolt, együtt utaztam a szereplőkkel az 1800-as évek Poroszországától, Indián és Berlinen át egészen napjaink Budapestjéig. A történet úgy indul, hogy Nóri, a fiatal gitárművész, egy különös ajándékot kap a 18. születésnapjára az édesanyjától. Egy régi floppy lemezt, amit meg sem tud nyitni. A lány mindent elkövet, hogy megtudja, hogy mit rejt a lemez, mert ez az egyetlen lehetősége arra, hogy rátaláljon az apjára, akivel még soha életében nem találkozott, és akiről jóformán semmit sem tud. És innen indul el egy kutatás az elveszett apa után. Ugyan az apa hiánya kiinduló pontja a történetnek, én mégis a regény két erős és emlékezetes férfi alakjára hívnám fel most a figyelmet, akik tudom, hogy még nagyon-nagyon sokáig velem maradnak. Az egyik ilyen Louis Ferdinand, a napóleoni háborúk hőse, a kiváló lovas, a jóképű, a nők kedvence, közben meg művész lélek, hiszen zeneszerző, zongorista és tulajdonképpen kora celebje, aki ráadásul valóban létezett, és Beethoven nagy rajongója, sőt barátja volt. Mellette viszont a másik férfi alak, a 200 évvel később élt Tomás is egy emlékezetes figura. Ő regényíró volt, zongorista, Beethoven mániás, aki épp Louis Ferdinandról ír regényt, és olyan felelősséggel éli az életét, amiről a mai férfiak igazán példát vehetnének. Szóval a történetben ügyesek a csavarok, jók az ötletek, ahogy minden szereplő életét keresztezi Beethoven, az engem nagyon lenyűgözött, és tulajdonképpen ez is a regény vezérmotívuma, és ezt én nagyon élveztem. Apropó Beethoven, tippem az olvasáshoz nektek, hogy úgy vegyétek kezetekbe lehetőleg, hogy hallgatjátok közben Beethoven dallamait. Én így olvastam, és egy elképesztő élmény nyújtott, és maradandó utazás volt. Újra meghozta a kedvemet a komoly zenéhez, szóval már emiatt megérte, és emiatt is köszönöm a találkozást. Tehát még egyszer, Mörk Leonóra, a Herceg és a Lányka. Olvassátok el! Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 48. epizódja. Az e-könyv és a hagyományos könyv harca tehát egyre inkább a multi. Bizonyos helyzetekben valóban praktikusabb az e-könyv, de azért a papír alapú könyv élményéről sem mondjatok le. A legjobb, ha ezt is és azt is forgatjuk a kezünkben, kiválóan megférnek ezek egymás mellett. Remélem, hogy vendégeimmel meghoztuk a kedveteket az e-könyvolvasókhoz és magukhoz az e-könyvekhez, és a szakértő tanácsoknak hála most már talán biztosabb kézzel választotok az e-könyvolvasók között. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast-en, na meg mindenféle más lejátszókban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a toplistán. Köszönjük! Ha kíváncsi vagy, mi milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A műsor zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dani, a szerkesztő Márki Anna, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Amíg készül a következő epizód, hallgassátok vissza az elmúlt 47 adásból azt, amit esetleg kihagytatok. Szabadoságit hallottátok, 2 hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek! Beaton Studio.